Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztjén testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén, az első vasárnap, az első úrnapján, dicsérjük Istent a 89. Zsoltár első versének éneklésével. A 89. Zsoltár első versét fennállva énekeljük, így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekléssel. A 105. Zsoltárt énekeljük. A 105. Zsoltár első két versével adjunk hálát Istennek, és buzdítsuk magunkat is. Hálát 90 esztendőért, hálát az elmúlt esztendőért, egész életünkért. Adjatok hálát az Istennek, így kezdődik. Helyünkön maradva hallgassuk meg református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a mai első úrnapjára eső kérdés feleleteit.
Minéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod, Az, hogy testtől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltomnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen elegettett, és engem az ördögnek minden hatalmától megszabadított. És úgy őriz, hogy mennyi atyámnak akarata nélkül egy hajszál se eshetik le a fejemről, sőt inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljam. Ezért szent lelke által is engem az ördög örök élet felől biztosít, és szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Hány dolgot kell tudnod a véget, hogy ebben a végasztalásban boldogul élhess és boldogul halhass meg? Hármat. Először, hogy mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Másodszor, hogy mi módon szabadít meg Isten minden bűnömtől és nyomorúságomtól. Harmadszor, hogy milyen hálával tartozom neki a megszabadításért.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint azt megírva találjuk Máté evangéliumában, az evangélium 5. részében, az 5. rész első 12 versében. Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek, és újjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Hallottuk Isten hozzánk szóló igéjét, válaszoljunk imádságban megszólító szavára, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy az új esztendő első vasárnapján is előtted állhatunk meg, és mielőtt még megkezdődnének a dolgos hétköznapok, hozzád jöhetünk, hogy megerősítsél bennünket. Köszönjük, Urunk, az ünnepet, hiszen minden vasárnap ünnep, ünnep, amely rólad szól, amely emlékeztet bennünket arra, nekünk adtad ezt a napot, hogy megszenteljük, hogy emlékezzünk az Úr Jézus halálára és feltámadására, s a te szent lelked által igédből erőt kapjunk a következőkhöz is. Hálaadással is állunk előtted, egyszerre visszatekintünk, nem csak az elmúlt esztendőre, hanem gyülekezetünk történetére is. Olyan jó látni, hogy a történelem viharaiban, megpróbáltatásaiban te meg tudod tartani a te népedet. Hálát adunk az igéért, amely mindig szólt, hálát adunk az evangéliumért, amely mindig erőt adott, hálát adunk a hitvallókért, akik előttünk jártak. Urunk Istenünk, egyszerre bizalmat is nyerünk arra, hogy amikor előre tekintünk, akár a közösségi, akár a saját életünkben, rád mindig számíthatunk. Látjuk a te lábaid nyomát történetünkben, életünkben és az egyház történetében, hazánk történetében, és hiszük, hogy elkísérsz bennünket, és velünk maradsz. Köszönjük, hogy összegyűlhettünk a te nevedben, Urunk, hívunk és várunk, hogy szent lelkeddel áld meg a mi Isten tiszteletünket. Atyánk, Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 463. dicséret első versét fogjuk énekelni, és miközben elkezdjük az éneket, szeretettel ajánlom a gyermekek számára a gyülekezeti teremben tartott gyermekisten tiszteletet, és kérem, hogy az ének kezdetével együtt oda menjenek le, azért le, mert gyülekezeti terem alattunk van, és majd ott találkozunk az Isten tisztelet végén velük. A 463. dicséretnek az első verse így kezdődik, Isten élő lelke, jöjj!
Az a szent ige, melynek alapján Isten lelke segítségével az ő üzenetét hirdetni kívánom, írva található az előbb felolvasott ige szakaszban, Máté evangéliuma 5. részének első 12 versében, abból most 3 verset olvasok fel. Ezt a 3 verset figyeljük áhítatos szívvel. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztus által, az Úr Istennek különös ajándéka, hogy a mai napra pontosan ezt a bibliai szakaszt jelöltette ki a Bibliaolvasó kalauz szerkesztőivel most január 2-ára. Ilyenkor hangzik el legtöbbször a boldog szó, hogy megszokásból, illendőségből vagy komoly őszinteséggel mondjuk-e, az mindenkinek a lelki ismeretétől függ. De hívők és nem hívők egyaránt mondják, boldog új évet kívánunk. Isten gyermekei az ébredés idején, az 1940-es évek vége felé ennek a 4 szónak első betűiből egy új mondatot formáltak, amely azóta ország szerte ismert, és mély tartalmat hordoz. A bú ék így hangzik, bízzad újra életed Krisztusra. Tegyük ezt, nem fogja megbánni senki. Olyan gazdag ez a mai igerész, hogy meg sem kísérlem végig magyarázni, inkább csak három boldog mondást emeljünk ki, és annak mondani valóját gondoljuk át. Gondoljuk át közösen ezen a mai istentiszteleten. Ezek azok a mondatok, amelyeket az előbb felolvastam. Kedves testvérek, az egész hegyi beszédben, és ezen belül a kilenc boldog mondásban nem szabályokról, bölcs tanításról, megvalósíthatatlan életvitelről van szó, hanem magáról, Jézusról. Aki Jézusban él igazán, az boldog minden körülmények között, és az ő segítségével képessé lehet olyan életet élni, amely élet kedvességet nyer az Úr előtt, és áldás a másik ember számára. Így halljuk meg most közösen az Úr tanítását, mert boldoggá akar tenni mindnyájunkat. Boldogok a lelki szegények, ez az első boldogmondás. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. A lelki szegénység egyfajta lelkület. Istentől tesz függővé mindent. Üresen hagyja magában a legfőbb helyet, hogy azt a teremtő Atya és a megváltó Krisztus foglalja el. Pál apostol írt erről a korintusiaknak így. Ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserép edényekben van, hogy ezt az erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak. Az emberi szív, sőt az egész emberi élet egy edény, egy cserép edény. Ha ez tele van mindenféle világi dologgal, akkor abban nincs, és nem is lehet hely ott Isten országa számára. Az Isten országa gazdagságának. Előbb üressé kell lenni ennek az edénynek. Le kell csupaszítani magunkat, mindent ki kell önteni az edényből. És amikor üressé lettünk, akkor azonnal töltekezni kell. Töltekezni Isten ajándékaival, amelyeket ő napról napra készít és ad övéinek. Ugyanakkor vigyázni kell arra is, hogy életünk edénye ne legyen lukas, repedezett, mert akkor azon átfolyik az Isten országának gazdagsága. Nem lesz maradandó. Sajnos a világ fiai ezt a kritikát vetik a hívők szemére. Nem úgy él ez a templomba járó ember, mint ahogy egy kereszténynek élnie kellene, mondják. És sajnos sokszor jogosan. Ne legyen ez így, szeretett testvéreim. Lássuk magunk előtt a jó példákat. Mózes volt ilyen lelki szegény, amikor otthagyott Egyiptomban minden rangot, hírnevet, vagyont, dicsőséget, és vállalta Izrael sorsát. Így olvassuk az igében Mózes az Isten népével való együtt nyomorgást választotta. Isten közelében érezte magát jól, szegényen is. De példa lehet előttünk az a lelki szegény vámszedő is, aki semmit nem képzelt magáról Isten dicsőségével szemben. Mint egy koldus, pedig biztosan volt pénze bőven. Kegyelemért, irgalomért könyörgött ott a templomban. Ezért megigazulva mehetett haza. És Simon Péter is ilyen lelki szegény lehetett, amikor látta Jézus hatalmát a halak felett, mert csak ennyit tudott mondani, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. Elég üresek vagyunk-e, hogy betöltsön az áldás? Isten kész bőségesen adni, amikor ürességünk tudatában hozzáfordulunk. Tudunk és merünk-e kérni? Luther Márton halála előtt 2 nappal ezt írta, mindnyájan koldusok vagyunk. Krisztus szegénnyé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk, hogy miénk legyen a mennyek országa. Ez az igazi boldogság. A második boldogmondás, boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Ha jól és őszintén belenézünk a tükörbe, legtöbbször nem egy szelíd ember néz vissza ránk. Valahogy az élet, de sokkal inkább az ördög úgy rendezi a dolgokat, hogy ez a jó tulajdonság kihaljon az emberekből, vagy még inkább meg se szülessen. A világ nem is tartja életre valónak a szelíd embert. Erőtlenséget, meghunyászkodást, tutyimutyiságot lát mögötte. A szelíd ember mindig háttérbe szorul. Ellenben a kemény, a kegyetlen, az erőszakos, az sokra viszi. A biciklista típusú ember kiharcol magának mindent. De kedves testvéreim, megvallhatjuk talán mindnyájan Urunknak, hogy sokszor tőlünk is távol van a szelídség lelkülete. Ha megbánt valaki, pláne ártatlanul, igazságtalanság ér bennünket, ki tud arra szelíden reagálni? Milyen indulatok jönnek elő a szívből? Nem véletlenül fordította Károli Gáspár olyan szépen magyarosan a Szentírásból azt a részt, azaz indulat legyen bennetek, amely volt az Úr Jézus Krisztusban is. Be kell vallani becsületesen, a saját természetünk szerint nem vagyunk szelídek, egyikünk sem, mert ez a szelídség nem is emberi tulajdonság, hanem isteni. Tehát nem vérmérséklet dolga, hanem krisztusi magatartás, a Szentlélek gyümölcse, hiszen ott szerepel a hűség és önmegtartóztatás között a felsorolásban. Nem mi hozzuk létre magunkban valami erős akarattal, hanem kérjük és alázatosan elfogadjuk. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet. Igen, nézzünk rá, aki kimerte mondani, én szelíd és alázatos szívű vagyok. Ő tűrte a bántást, csendes maradt, amikor záporoztak ellene a hamis vádak. Tudott imádkozni azokért, akik őt keresztre feszítették. Jézus a szelídség mintaképe volt halál tusájában is, és azóta is minden keresztjén ember számára. Ez a szelídség pedig nem gyengeség, sőt, ez az igazi erő. Mihez kell a több erő, testvéreim? Megtorolni, vagy elszenvedni a bántást? Átkozni, vagy áldani azt, aki bánt? Ezzel a szelídséggel győzött az Úr. Most pedig mondja neked, nekem, mindnyájunknak, hogy kövessetek engem, merjetek többek lenni a világtól. Boldog megtapasztalásokat éltek át, öröklitek a földet, tiétek lesz a jövő, ez az új esztendő is. Értékes ajándékokat készít nektek az Úr. Merjétek elfogadni. És a harmadik boldogmondás így szólt. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Calvin János így határozta meg a tiszta szív értelmét, ezt írta, idézem, azok a tiszta szívűek, akik őszintén forgolódnak embertársaik között, akik nem mutatnak mást sem szavaikkal, sem magatartásukkal, mint amit gondolnak szívükben. Idézet bezárva. A tiszta szívnek nincsenek önző céljai, rejtett cselekedetei. A ravasság, kétszínűség nem jellemző az ilyen emberre. Nem bűnnélküliségről van szó, hanem akik alázatosan leborulnak az Úr előtt és engedik, hogy megmossa őket, és tisztává tegye a szívüket. Így lett igaz, ez is egy bibliai idézet, az ő irgalmából üdvözített minket az újjászületés és a megújulás fürdőjével a Szentlélek által. És most, szeretett testvéreim, ezzel a boldog mondással kapcsolatban egy nagyon személyes eseményt osztok meg veletek. Édesanyám utolsó 5 évét nálunk töltötte a parókián. Előtte pedig az ősi családi házban, a Jókai utcában lakott, ahol mi, deák fiúk felnőttünk. Ott esett el, combnyak törést szenvedett. egyszer azt mondta nekem, azt szeretném, hogy amikor az én megváltóm hazaszólít, te búcsúztass el engem az óbudai temetőben, és tegyetek apukához és Laci fiamhoz. Két bibliai verset mondott is, hogy ezek hangozzanak el. Az egyik, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. A másik ez volt, kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet, ó Uram, hűséges Isten. 1996. január 24-én este, 98 éves korában a kis szobában, Zsuzsa feleségem mellett csendesen elaludt. Közeledett a temetés ideje. Készülnöm kellett a szolgálatra. Összeállt bennem a két ige mondani valója. Az Úr mondta az elsőt, ne félj, mert megváltottalak. Nem kell félni semmitől, még a haláltól sem. Érted is meghaltam, téged is megváltottalak. Semmi nem szakíthatja meg ezt a kapcsolatot. Hozzám tartozol, enyém vagy. És erre jött az engedelmes szolga, a fáradt munkatárs hitből fakadó válasza, kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet. Odaadom magam teljesen neked, Uram, te vagy az én megváltom. Köszönöm a hosszú életet, amit kaptam. Te mindig mindenben hűséges voltál hozzám. Mindezeket átgondoltam, de valahogy belül nem nyugodtam meg egészen. Még kell valami, ami engem is megerősít, hogy ne sírva mondjam el a búcsúztatót. És akkor a Szentlélek eszembe juttatott valamit. A korábbiakban, amikor egy-egy hívő testvér meghalt, és mondtam anyukának, pedig szeretett élni és köztünk lenni, ő mindig ezt mondta ilyenkor, de jó neki, ő már igazán boldog. Ezt a jézusi mondatot kaptam én akkor erősítésül, a magam számára is vigasztalásul. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Édesanyámnak is a legjobb. Elérte a színről színre való látás állapotát. Igazán boldog, mert tiszta szívvel az Úrban halt meg. Ez az ige is elhangzott ott a ravatalozóban. Fájdalmas, de egyben reménységgel teljes volt a szolgálat. Szeretett testvéreim, 90 éve szól a mi gyülekezetünkben Isten megigazító, és eligazító szava. Minden bizonnyal sokan eljutottak a Krisztusban nyert boldogságra. Megköszönhetjük az Úrnak, de a mai élő gyülekezetnek is az igazi boldogságért kell imádkozni, és nem elégedhet meg a boldogulással. Ezt kérve, ezért könyörögve, kezdjük el a 2022-es esztendőt, és ha a bú ég keresztjén változata szerint élünk, akkor a mi hűséges megváltónk áldása és kegyelme kísérni fogja életünket. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésére, énekeljük el testvérek a 230. dicséret, 3. és 4. versét. A 230. dicséret, 3. és 4. versét énekeljük. Boldogságnak napja süt rám, jóság fény jár utamon. Most csendesedjünk el, és kiki vigye a maga háláját és köszönetét az Úr elé. Amen. Köszönjük, hogy a csendes imát te ugyanúgy hallod, mint amit mi hangosan is el akarunk mondani most neked. Jöjjetek és együtt imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy te mindig a legjobbat, sőt, még annál is jobbat akarsz adni nekünk. Azt a boldogságot, mely itt a földön és az örökké valóságban is betölti életünket. Köszönjük, hogy emberként lejöttél közénk, felvetted az emberi formát, hogy engedelmes voltál az Atyának egészen a kereszt halálig, hogy ezzel a váltsággal megváltsd a mi életünket az örök haláltól. Megbékülhettünk áldozatod által, teremtő Istenünkkel, és ő is rajtad keresztül lát minket, mint a mennyek országának tagjait. Dicsőítünk téged, Jézusunk, mert legyőzted a halált, és ezért nekünk sem szabad félni tőle, mert a tieidnek te elkészítetted azt az otthont, ahol nem lesz fájdalom, könny, vírus, próbatétel, hanem csak öröm, békesség és szeretet. De mindezeken túl azért is köszönetet mondunk, hogy te a világ kezdetétől fogva annak végéig gyűjtötted és gyűjtöd az ige és a Szentlélek által a kiválasztott gyülekezetet, azt véded és megtartod. Így köszönjük meg, hogy e helyen, Csillaghegyen is ezt tetted, és 90 éve mi is hallhatjuk újra és újra. Boldogok, akik hallgatják az Istennek igéjét. Kérünk, Urunk, áld meg továbbra is ezt a gyülekezetet. Gyógyítsd a betegeket, erősítsd a megfáradtakat, akik az interneten keresztül vannak velünk ezen az istentiszteleten is. Áld meg magyar nemzetünket, szabadíts meg e borzalmas járványtól. A te békességedet add ennek a teremtett világnak. Köszönjük, Úr Jézus, hogy hallod és elfogadod a mi alázatos imádságunkat. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Helyeteket elfoglalva, most énekeljünk el egy éneket, a 264. dicséret második versét, a 264. dicséret második versét. Áldjad őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett. És most, testvéreim, egy emlékeztetőt szeretnék felolvasni. Hallgassátok figyelemmel. A Békásmegyer Csillaghegyi Református Fiók Egyházközség születésének 90. évfordulójára emlékezhetünk Isten kegyelméből. A Dunamelléki Egyház kerület átszervezte a területéhez tartozó egyház megyéket 1932. január 1-én. Fiók egyház községgé minősítették a mi gyülekezetünket is. Ma ezt így mondanánk, missziói egyház község lettünk. A templom alaksora ekkorra éppen elkészült, és használatba lehetett venni. Saját otthona lett az akkor itt élő testvéreknek. Kikerült Óbuda védelmező és támogató szárnyai alól. Békásmegyer Csillaghegy a Pest környéki egyházmegye Kebelébe került, jogilag ugyan Újpesthez tartozott, de gyakorlatilag teljesen önállóan végezhette szolgálatát. A püspöki hivatal helyettes lelkészt nevezett ki Csillaghegyre Tóth Ernő lelkipásztor személyében. Feladata volt az építés, a gyülekezet és a templom vonatkozásában. Isten útjai kifürkészhetetlenek. A lelkipásztor holland leányt vett feleségül, Johanna de Burt. A család megmozgatta egész Hollandiát, még a királynő pénze is benne van ezekben a terméskövekben. Az építési költségek közel egyharmadát a holland testvérek fedezték. 1932. januárjában anyakönyveket kapott a Fiók Egyház, hogy a keresztelteket, konfirmáltakat, házasságot kötőket, halottakat, a gyülekezetből kitérőket és oda betérőket jegyzékbe vehesse. Saját presbitériuma alakult. Megkezdődött az önálló élet. Az egyház község legrégebbi tárgya ez az úrasztala, amelyet Szántai Endre és felesége Szabó Zsuzsanna már akkor megálmodott, amikor a templomnak még híre hamva sem volt. 1922-ben készült el ez a márványból készített asztal házasság kötésükre. 1926-ban ünnepélyes keretek között sikerült letenni a templom alapkövét, és elkezdődött az alaksori rész építése. 1931 végére el is készült, és a következő év január 1-én pedig használatba vették. Szószék nem volt az alaksorban, ezért minden szolgálatot erről az úrasztaláról végeztek. De le kellett teríteni, mert csupaszon nem volt olyan szép. Mivel nem asztal formájú, egy-egy terítőt mindig nagy gonddal, szabással kellett megvarni. A legelső terítő világos bordó bársonyból készült, és az volt ráírva, az Úr én nékem őriző pásztorom. 9,5 évig használták. 1941-ben a templom szenteléskor az úrasztala felkerült ide, jelenlegi helyére. És akkor egy sötét bordó terítő váltotta fel a régit, olyan színű lehetett, mint ez, és akkor ezen nem volt felirat, ez 30 évig díszítette a templomot. 1971-ben Tóth Ernő lelkipásztort hazaszólította az Úr. Közel 10 évi helyettes lelkészi, templomépítési szolgálat, majd 30 évi vezető lelkészi munka után pihent meg, megváltó Krisztus a kevelén. Lelkész választás történt. Deák Zoltán került haza Ordasról a gyülekezet meghívására. Ebből az alkalomból Bayer Ferencné, az egyházközség buzgó és áldozatkész tagja, zöld bársony terítőket készítetett. Az úrasztali terítő felirata: elég néked az én kegyelmem. A szószéken pedig ezt olvashattuk: ne félj, csak higgy. 1971 után családok, konfirmandus csoportok ajánlottak fel újabb ajándékokat, de a zöld bársony uralta a mezőnyt szépségével és praktikusságával. Kerek 50 évig gyönyörködtethette a szemet és az egész templomot. Ezt tavaly 2021 nyarán felváltotta a sötét bordó terítő hasonló feliratokkal. Az anya egyház községé válás és a templom szentelés 80. évfordulójára készítette Szeles Béla presbiter és felesége Irénke. Isten iránti hálájukat fejezték ki. Ekkor már 16 éve Battyányi Géza az egyházközség vezető lelkésze. Bár csak ez az új terítő is díszíthetné templomunkat 50 évig, vagy ha szabad kérni az Úrtól, még tovább. De hogy a zöld terítő ne kerüljön a feledés homályába, ezért a Békásmegyer Csillaghegyi Fiók Egyház születésének 90. évfordulójára bekereteztettük a reformátusságunkra emlékeztető arany kelyhet és a két igét. Úgy szeretnénk elhelyezni az épület együttesen belül, hogy mindenki láthassa, aki közénk jön. Ahogy eddig, úgy ezután is jelentsen biztonságot, vigasztalást, megerősödést mindazoknak, akik látják és olvassák majd. Istené legyen a dicsőség, soli deo gloria. És most kérem, hogy hozzátok előre ezeket a kereteket, amelyekben benne van a terítő maradvány. Mutassátok fel a gyülekezetnek, egyet kérek én is. Ezeket kívántam elmondani.
Szeretettel köszönöm a gyülekezet nevében is. nagy tiszteletű Deák Zoltán lelképásztor úrnak az igehirdetési szolgálatát most is, és a megemlékezést gyülekezetünk 90 esztendejéről. Köszönöm, hogy ilyen jól összefoglalta, sok-sok minden van még mögötte, amit most nem fogunk elmondani. Én is végig gondoltam gyülekezetnek a történetét, nem ebből a szempontból, hanem a történelemmel párhuzamosan. Amikor 1926-ban letették az alapkövet elődeink, akkor éppen a nagy újraéledés és a nagy túlélés zajlott a trianoni trauma után minden tekintetben. Kicsit ez a továbbélésnek is talán, és az életben maradásnak és az élni akarásnak is, akár reformátusként, egyházként, vagy nemzetként is a példaképe lehet, vagy ehhez kapcsolódhat. Amikor önálló lett az egyházközség, akkor éppen egy nagy gazdasági világválság vége felé jártunk. Az is a történelemnek a része, talán emiatt is húzódott el maga az építkezés ennyi ideig. Amikor véget ért a második világháború, úgy tudom, hogy karácsonykor érkeztek ide a szovjet csapatok, akkor zárult be, 27-én, akkor zárult be a gyűrű Budapest körül, és folytatódott az ostrom, és Isten megőrizte ezt a nemrég átadott templomot, hiszen az ostromot, a háborút túl élhette. Az 50-es évekből hallottam, hogy az se volt egyszerű, hiszen az akkori lelkipásztor az istentisztelet után sietett a rendőrségre, hogy bejelentkezzen, hogy még itt van. Amikor jött a rendszerváltás, és erről most külön nem esett szó, de ezt hadd emeljem ki, 90-ben, akkor pedig lehetőség nyílt arra, hogy a Békásmegyer Csillaghegyi Egyházközség valóban békásmegyeri és csillaghegyi gyülekezetté legyen, hiszen felépülhetett a Békásmegyeri Református templom 2001-re, és onnantól kezdve most már csak csillaghegyi református gyülekezet vagyunk, habár természetesen ez nem csak Csillaghegyet, hanem jelenti a Budapest, Esztergom vasúttól északra levő területet egészen a békásmegyeri lakótelepig. És 2020-ban pedig jött a világjárvány, ami egy újabb próbatétel is volt, de Istennek hála, most mégis tudunk emlékezni. Köszönöm a megemlékező szavakat. Azonban azt is el kell mondani, hogy ez egy izgalmas 90 esztendő. Nem csak ami eltelt, hanem a mostani is, hiszen anyakönyveket kaptunk, és akit először megkereszteltek ettől az urasztalától, az most hirdette az igét. Nagy tiszteletű úr is 90 esztendős, egyidős a gyülekezetünkkel. Szeretettel köszöntjük, és megkérem Veres Sándor főgondnok urat, hogy a gyülekezet nevében is, most nem a gyülekezetet, szóval a 90 éves gyülekezet nevében köszöntsük 90. születésnapjához közeledve, mert csak 5-én lesz, Zoli bácsit. Mi így emlegetjük, elnézést kérek, így a hátam meget Zoli bácsizzuk. Nagy tiszteletű urat!
Hálát adó ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim, kedves Zoli bácsi, kedves Zsuzsa néni, kedves család! Amikor ma az istentisztelet elején a Heidelbergi K.T. első versét az unoka olvasta fel, akkor úgy éreztem, hogy meghalljuk azt, hogy személyesen kell bizonyságot tenni, mert a mi Urunk személyesen egyen-egyenként hív el bennünket. De ez az elhívás egy közösségben történik. Ezért a Heidelbergi K.T. első kérdés felelte mellé hagyd tegyem oda az 54. kérdés feleletét, amit hallhattunk Zoli bácsina tisztelt úr imádságában is. Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől annak végéig az egész emberi nemzetségből igéje és szent lelke által egy gyülekezetet gyűjt egybe, azt őrzi és megtartja. És fejezzük be személyes hitvallásunkkal is, hogy hiszem, hogy ennek én is tagja vagyok, és örökké az is maradok. A Csillaghegyi Református Egyházközség létrejötte, és 90 éves megmaradásának alapja Jézus Krisztus. Rajta épült fel, és benne marad meg. Hálát adunk a hűséges szolgákért, munkatársakért, a gyülekezet minden tagjáért. Isten különös végzése, hogy a születési anyakönyvünk első tagja, az első név, amely a születési anyakönyvben szerepel, az Deák Zoltán neve, aki ennek a gyülekezetnek második lelkipásztora volt, és bár nyugdíjas státuszban, ma is szolgál közöttünk. És nekem is három ige jutott eszembe, ugyanaz a három ige, amiről már szóltunk, három ige és három dolog, ami lelkipásztor Zoli bácsit jellemzi. Nem kerül szóba itt az építkezés során az átalakítással, a felső ablak még nem készült el teljesen, látjuk, hogy ott még egy olyan ablaküveg van, amin át lehet látni, és valami még talán hiányzik onnan. Ebben a templomban is a három ige, amit lehetett látni, a szószék fölött az Isten szeretet. Amikor elkezdtük az építkezést, amikor lebontottuk ezt a felső részt, akkor ez az ige lekerült a gyülekezeti teremben, ott láthatjuk a tolajtó fölött az Isten szeretet. És ott van a másik ige, a ne félj, csak higgy, de hogy higgyünk? Úgy hihetünk, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéjéből, és Isten ígéjét elhívott lelkipásztorok hirdetik. Ahogy Deák Zoltánnak is azt mondta az Úr, hogy kövess engem, és Deák Zoltán válaszolt erre, mégpedig úgy válaszolt, hogy Isten kérdésére, második kérdésére is igennel válaszolt, a szeretsz-e engem kérdésre. Igen, Uram, én szeretlek téged. És ebből a szeretetből táplálkozott a gyülekezet Deák Zoltán lelkipásztor ige hirdetése által. Nyugdíjas lelkipásztorként segít, szolgál, ha kell, igét hirdet, ha kell, beteget látogat, ha kell, vigasztal és szüntelen imádkozik. A kell nála nem kényszer, hanem belső meggyőződés, elhivatás és küldetés. Amikor életútjára tekintünk, akkor egy olyan csillaghegyi történet bontakozik ki előttünk, amely elindul a hétköznapok ma már sokszor emberfelettinek tűnő küzdelmeiben, folytatódik az 50-es évek megélt hátratételében, kirekesztésében, hogy folytatódjon a lelkipásztori elhívásban egy keresztény gyülekezet építésében. Ez a szolgálat nem áll meg a gyülekezet határainál, folytatódik a nehéz helyzetben lévő rászoruló emberek, elesettek, betegek segítésében, gondozásában, mindezek megszervezésében. És mindenre a szolgálatra és mindannyiunk életére válaszol Isten igéje, a harmadik, ami itt van az Úrasztalán, elég néked az én kegyelmem. És a három dolog, ami jellemzi a második lelkipásztorunkat, és megélhettük, hogy a negyediket is, Deák Zoltánt és Batthyány Géza lelkipásztorokat, az a biblikus gondolkozás, hogy minden kérdésben, ami felmerül, emberi kérdésekben, próbatételekben, az ige szerint, az ige üzenete szerint tudjunk választ adni. A másik a lelkes ige hirdetés, ahol mind a két jelentését a lelkes szónak érezzük. Az egyik az, ami emberi mi voltunkban át akarjuk adni az Isten üzenetét, és ami emögött, e fölött áll, az Isten szent lelke, amely segíti az ige hirdetésben, megáldja az ige hirdetést. És a harmadik, a rábízottak feltétel nélkül szeretete. Talán ez az, amit legnehezebb megvalósítani a gyakorlati életünkben. Túrmezei Erzsébet versének két sorával mondhatjuk, határkőnél hittel megállni, határköveknél visszanézni, hálás szívvel múltat idézni, csodákra emlékezni jó. Messzi évekre visszanézni és számba venni ezer áldást, erőt, kegyelmet, megbocsátást, csodákra emlékezni jó. Kedves Zoli bácsi, megköszönjük életedet, szolgálatodat, kedves pároddal, Zsuzsa nénivel és családoddal együtt. És az a kérésem, hogy Zsuzsa néni, te is gyere ide előre, akkor is előre kell jönni, hogyha ha a fejedet csóválod. Nagy szeretettel kérlek, hogy gyere ide, hogy köszönjük meg neked is azt, hogy hűséges párja voltál lelki pásztorunknak, és az vagy ma is, Istennek hála. És ha diakonusokról kell szólnunk, akkor nekem azok az emlékeim vannak, hogy nem tudtam úgy a Deák családhoz menni, hogy Zsuzsa néni ne jött volna valahova, valahonnan, és nem ment volna valahova, és ne vitt volna valamit. Mert mindig volt, akire kellett gondolni, mindig volt, akiért kellett imádkozni, mindig volt, akinek kellett segíteni. És akkor halljuk meg a Teremtő üzenetét, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az evangélium. Ezt hirdette, ezt hirdeti ma is Deák Zoltán lelkipásztor. Soli Deo Gloria. És kedves Zoli bátyám, nem hangzott el, hogy neked erdélyi örököseid, őseid is vannak, de hadd adjak át neked egy ajándékot jelképesen. Miután mindenki számára hirdetted az evangéliumot, és tehetjük ez azért, mert szabad hirdetni az evangéliumot. Lehet, hogy Európa egy részén megvetik, lehet, hogy a világ egy részén üldözik, akik hirdetik, akik az ő követői, de mégis emlékezhetünk arra is, hogy 1568-ban Tordán kihirdették a vallásszabadságot. Minden ember számára a misszió parancs szerint hirdettetik az evangélium. Ez a kopjafalmi Sepsi Szent Györgyön készült, hadd adjam át ezt neked, mint az evangélium hirdetőjének. Isten áldjon! És Zoli bátyám, adjam át a gyülekezet. És Zsuzsa néni, nagy szeretettel kérlek, te, aki annyi mindent adtál most az egyszer, hagyd adjunk mi is. Nem csak a virágot, hanem szívünk szeretetét és a köszönetet.
Mi pedig a helyünkön maradva a 134. Zsoltárnak a harmadik versét énekeljük el, és mondjunk áldást énekszóval, megáldjon téged az Isten.
Thank you.
hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Szeretettel hirdetem gyülekezetünk alkalmait, ránk következő héten, kedden 18 órakor lesz a kóruspróba, szerdán 10 órakor a gyülekezeti teremben bibliaóra, 18 órakor felnőtt konfirmáció a gyülekezeti teremben, és 19 óra 15-kor folytatódik a Zoomon a bibliaóra. Pénteken a konfirmációs alkalmakat a fiataloknak is megtartjuk. Ránk következő vasárnap 10 órakor kezdődik az istentisztelet, és a gyermekek foglalkozása a gyermek istentisztelet. Az istentiszteletünk végén újra kezdenénk egy régi hagyományt, mégpedig azt, hogy a hónap első vasárnapján kicsit megállunk kávé, tea, sütemény mellett beszélgetni együtt. A Csillaghegyi Kávéház folytatódik a gyülekezeti teremben, mindenkit szeretettel várunk. Illetve, hogyha már hagyomány, akkor egy hagyományteremtésre is gondoltunk itt a presbiterekkel, főgondnok úrral együtt, mégpedig arra, hogy mostantól fogva minden esztendő első vasárnapján egy pohár pezsgővel kocintunk, és kívánunk egymásnak boldog új esztendőt. Hozzá is készültünk ehhez a dologhoz, ehhez az alkalomhoz. Szeretettel várjuk a testvéreket a gyülekezeti terembe. Ezért most nem lesz külön elköszönés, hanem az adakozás után mindannyian a gyülekezeti terembe fogunk menni. Szeretettel köszöntöm vendégeinket. Kicsit nem annyira protokollális ez az alkalom. Varga Mihály miniszter urat, akit kértünk, hogy ehhez a mostani első alkalommal mondjon pohár köszöntőt, nem csak országgyűlési képviselőként, hanem hitünk cselédeként, bocsánat a kifejezésért, így is mondja a Biblia, volt református karcagi presbiterként is. Örülünk, hogy együtt kezdi velünk Csillaghegyi gyülekezetnek a 90. esztendejét. Istentiszteletünk végén a záróéneket énekeljük, az áldás következik, és legvégül a nemzeti imádságunk a himnusszal fejezzük be. A záróénekünk a 32. Zsoltárnak az első verse, a 32. Zsoltár első verse így kezdődik: ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevett kegyelmébe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.